jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.
Senki rám, hova visszatérek, de hívnak az otthoni fények, elfelejteni végleg az el nem múló éjszakát, a kínzó vágy szavát. Nincs újabb állomás, megfáradt már a léptem, megcsalt sok széles út, sehová nem értem, de hallom a hangod az ében, hát gyújts reményt a sötétben, a visszatérők csillagát küld az égen át. Tudom, itt voltál velem, soha nem hagytál el engem, örök éj várt volna tán, ha te nem vigyázol rám. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Megtérő szolgaként ismerj el országodban, nem vágyom többre már ölelő karodban. Te, aki vársz rám az égben, vezesd a földön a léptem, az álmok tébet városán, a hosszú tér után. Tudom, itt voltál velem, soha nem hagytál el engem, örök éj várt volna tám, ha te nem vigyázol rám. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Ne engedj visszanéznem, ha újra hív a tél. Engedj ma átlépnem a remény küszöbén.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon egy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Gondolkodtam, hogy milyen új sorozatba kezdjek, így a jó tanács keretében, és kezembe került Viktor Frankl, Mégis mondj igent az életre című könyve, ami hát azon túl, hogy nagyon mélyreható, sokat adó is, és ugyebár ennek a műsornak az a tematikája, illetve az a lényege, hogy néhány jó tanáccsal szolgáljon, illetve segítsen a kedves hallgatóknak az életünk nagy kérdéseiben, döntéseiben, vagy épp problémáinak megoldásában. Hát ha valami, akkor ez a könyv nagyon sok jó tanácsot taglal, és nyilván vannak sokan olyanok a hallgatóink közül, akik mondjuk nem látnak és nem tudnak olvasni, vagy akik nem olvasnak már jó ideje. Én ilyen könyvbolond vagyok, nagyon szeretek olvasni, és minden jó könyvet elolvasok. Sokszor még azt is, amit nem kellene, de azon túl nagyon szeretem ezeknek a könyveknek a mondani valóját átadni másoknak is, vagy egyáltalán erről beszélni. Úgyhogy most egy új sorozatba kezdek, így a szenvedés kérdéséről, vagy az élet értelméről, de egyáltalán arról, hogy Frankl hogyan is élte túl azt a sok mindent, amit túlélt. Világszerte olvasók egész generációi számára nyújtott megrázó élményt. Frankl, pszichiáter klasszikus memoárja, melyben a náci haláltáborokban zajló mindennapi életről számol be. 4 koncentrációs tábort járt meg egyébként 1942 és 45 között, ezek egyike Auschwitz volt. Meg kellett tapasztalnia szülei, fivére és várandós felesége halálát, és később ezekből a tragikus élményekből, saját és mások végletes gyötrődéséből kiindulva hozta létre a terápiás módszerét. A szenvedést nem kerülhetjük el, állítja Frankl, azt azonban eldönthetjük, hogy milyen módon viszonyulunk hozzá, és találunk-e benne értelmet. Na ez az, amire, kedves hallgatók, most nagyon is fókuszálnunk kell, vagy amivel foglalkoznunk érdemes. Hisz az embernek szüksége van valamire, amiért élni érdemes. Frankl, aki amellett, hogy pszichiáter, könyvei révén is ismert, olykor megkérdi kisebb-nagyobb lelki gyötrelmektől szenvedő betegeit, hogy miért is nem lesznek öngyilkosok. A kérdésére kapott válaszok gyakran összecsengenek pszichoterápiás alapelveivel. Frankl meggyőződése szerint van, akit a gyermekei iránti szeretet köt az élethez, van, akit a tehetsége éltet, és olyan ember is van, akit azt tart életben, hogy megőrizze számára kedves emlékeit. A logoterápia célja éppen az, hogy a töredezett életutak tűnékeny szálait szilárd keretbe foglalja, mely értelmet adhat az egyén sorsának és felelősségvállalása ösztönözheti. Frankl elmélete voltaképpen a modern egzisztencializmus egy sajátos változata. Ebben a könyvben a logoterápia felfedezéséhez vezető útjáról számol be Viktor Frankl. Hosszú időt töltött koncentrációs táborban, a lehető legkegyetlenebb fogságban és ez a végsőkig lecsupaszította létélményét. Apja, anyja, fivére és felesége koncentrációs táborokban lelték halálukat. Néhányuk gázkamrában. Egyedül a lány testvére menekült meg, mindenki más elpusztult a családjából. Hogy lehetséges, hogy ő, akinek a családja, a vagyona, mindene megsemmisült, aki éhezett, fázott és bántalmazásoknak volt kitéve, miközben minden percben arra számíthatott, hogy kivégzik, mégis értelmét látta, hogy kapaszkodjon az életbe? Annak a pszichiáternek, aki személyesen szembesült ezekkel a szélsőséges körülményekkel, érdemes hallgatni a szavára, kedves hallgatók. Ha valaki, hát ő képes lesz bölcsen együttérzéssel szemlélni az embert. Szavai végtelenül őszintén csengenek, hisz oly mély tapasztalatukon alapulnak, melyek már nem csalhatnak. Mondani valója, presztízséről tanúskodik, hogy Frankl jelenleg a Bécsi Egyetem orvosi karán tölt beállást, és az általa vezetett híres bécsi neurológiai poliklinika módszereit világszerte rengeteg országban alkalmazzák, klinikákon, amelyeknek elismertsége rohamosan növekszik. Nehéz megállni, hogy párhuzamot ne vonjunk Frankl és elődje Freud munkássága között, akár elméletről, akár terápiás módszerről legyen szó. Mindketten elsősorban a neurózis természetével és gyógymódjaival foglalkoztak. Freud a rendellenességek gyökerét egymásnak ellentmondó, tudattalan motivumok konfliktusaival magyarázza, Frankl azonban többféle neurózist különböztet meg, ezek közül pedig egyes fajtákat, az azokat elszenvedő alany hibájának tekinti, amennyiben tehát az alany nem képes értelmet találni egyéni sorsában és felelősségteljesen viszonyulni ahhoz. Freud amellett élver, hogy a frusztráció mögött a szexualitás áll, Frankl ezzel szemben feltételezi, hogy az értelmes életre irányuló törekvés váltja ki a frusztrációt. A mai európai gondolkodás egyre inkább elfordul Freudtól, és széles körben elfogadottá válik az egzisztencia-analízis, így például a logoterápia is. Frankl elméletének egyik jellemzője, hogy nem ítéli el Freud téziseit, inkább az általa elért eredményekre épít, és nem is vitatkozik az övétől eltérő terápiás felfogásokkal, ellenkezőleg üdvözli a különböző iskolák rokonvonásait. Az ebben a könyvben olvasható szöveg rövid, de magával ragadó és mesterien van felépítve. Kétszer is megesett, hogy egy ültő helyemben végigolvastam, mert annyira megigézett, hogy nem tudtam félbeszakítani. Amikor a történet második felénél jár, Frankl a logoterápiát megalapozó filozófiáját is bemutatja, de elképzeléseit nagyon finoman szövi bele az anyagba, így aztán az olvasóban csak a könyvet befejezve tudatosul, hogy nem csupán egy újabb, koncentrációs táborok borzalmairól szóló beszámolót tart a kezében az olvasó, hanem egy mély gondolatiságú, kivételes esszét. Sokat tanulhat az olvasó ebből az önéletrajzi töredékből. Megtudhatjuk, milyen az, amikor már nincs mit veszítenünk ezen a nevetségesen mezítelen életünkön kívül. Frankl írását az apátia és a szenvedély váltakozása teszi igazán érdekessé. Eleinte úgy látszik, távolságtartó hideg érdeklődés tanúsít az egyes ember sorsa iránt, de ehhez hamarosan olyan tanácsok társulnak, amelyek az egyén életének romjait próbálnák menteni, még abban az esetben is, ha túlélésre alig mutatkozik esély. Az éhezés, a megaláztatás, a félelem és az igazságtalan bánásmóddal szembeni dű elviselhetővé válik, amikor valami megszelidíti. Szeretteink arcának féltve őrzött emléke, a vallás, az akasztófa humor vagy éppen egy-egy pillantás, amit a természet szépségeire vehetünk. Legyen az akár egy fa, vagy a naplemente. De ezek a vigasztaló pillanatok sem fogják felszítani a túlélés akarását a rabokban, ha csak hozzá nem segítik őket ahhoz, hogy értelmet leljenek a látszólag értelmetlen szenvedésben, amelyet elviselni kénytelenek. Itt az egzisztencializmus központi gondolatával találkozunk. Élni nem más, mint szenvedni, túlélni pedig annyi, mint értelmet találni ebben a szenvedésben. Ha van egyáltalán értelme az életnek, akkor bizonyára a szenvedésnek és a halálnak is van. Viszont az ember nem döntheti el a másik helyet, hogy konkrétan mi az ő életének értelme. Erre mindenkinek magának kell rájönnie, és el kell fogadnia a felelősséget, amely a végül fellelt értelemből ránézve következik. Ha sikerrel jár, minden megaláztatás dacára képes lesz megerősíteni magát. Frankl előszeretettel idézi Nietzsche mondását, akinek van miért élnie, szinte minden hogyant kibír. A koncentrációs táborban minden körülmény abba az irányba tereli a foglyot, hogy kicsusszon a lába alól a talaj. Elvették tőle az összes hétköznapi értelemben vett célkitűzését, csak az emberi szabadságnak azt az utolsó maradékát nem, hogy az adott körülményekhez így vagy úgy viszonyuljon. Ez a végső szabadság, melyet már az ókori sztoikusok is felfedeztek maguknak, csak úgy, mint a modern egzisztencialisták, Frankl történetében igen világosan mutatkozik meg. A foglyok átlagemberek voltak, de közülük néhányan, minthogy úgy döntöttek, méltók lesznek a szenvedésükre, bebizonyították, hogy az emberi igenis képes felülemelkedni a külsődleges sorsán. A szerző pszichiáterként természetesen arra kíváncsi, hogyan segítheti hozzá az egyént ahhoz, hogy az elérje ezt a kizárólag csak az ember számára elérhető állapotot. Mégis hogyan lehetséges felkelteni valakiben az érdeklődést az élet iránt, abban az esetben is, ha a körülményei valóban siralmasak? Frankl a rabtársaival együtt lefolytatott terápiás ülésről közöl megindító beszámolót. A kiadó kérésére Frankl külön összefoglalta a logoterápia alapelveit, valamint irodalomjegyzékkel is ellátta a könyvet. Mindez idáig a harmadik bécsi pszichoterápiai iskola forrásai leginkább csak németül jelentek meg, így az olvasó számára újdonságként szolgálhat Frankl ezen újabb munkája. Több más európai egzisztencialistától eltérően Frankl nem pesszimista és nem is vallásellenes, épp ellenkezőleg. Noha szembenéz azzal, hogy a világon mindenhol jelen van a szenvedés és a gonosz, meglepően optimista abban a tekintetben, hogy az ember képes felülemelkedni a rárót tehereken, és rátalálhat egy olyan igazságra, amely útba fogja igazítani. A könyv első fejezetének címe a koncentrációs tábor névtelen foglya. Egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort. Eszerint tehát élmények ábrázolásáról van szó, semmint tényekre szorítkozó beszámolóról. Azon élmények bemutatása a könyv célja, melyet milliók ezerféleképpen tapasztaltak meg. Ami ennek a koncentrációs tábor belülről látszott, az ábrázolás perspektívája azonos a közvetlenül érintettek látásmódjával. Ez az ábrázolás nem hallatlan borzalmak bemutatására törekszik, nem szörnyűségek felidézésére, amelyeket egyébként is sokoldalúan bemutattak már, hanem a sok kis szörnyűség bemutatására vállalkozik. Más szóval azt a kérdést igyekszik megválaszolni, hogyan tükröződtek a koncentrációs tábor mindennapjai az átlagos fogoly lelkében. Hadd bocsássuk elére. Az alábbiakban olvasható élmények nem az ismert, nagy táborokban zajló eseményekkel kapcsolatosak, hanem azokkal a hírhedt fióktáborokkal, amelyek a nagy táborok a féle kirendeltségeinek tekinthetők. Ismeretes azonban, hogy éppen ezek a kisebb telephelyek voltak valójában a megsemmisítő táborok. Nem nagy hősök és mártírok szenvedéseiről és haláláról szólunk tehát, sokkal inkább nagy tömegek kis áldozatairól és kis haláláról. Nem azzal foglalkozunk, hogy mit kellett eltűrniük az évek óta kápóként foglalkoztatott vagy más miatt kivételezett foglyoknak, nem az érdekel bennünket, hogy ők miről számolnának be, hanem a névtelen táborlakó szenvedésének ábrázolását állítjuk a középpontba. A kápok például lenézték őt, az átlagos foglyot, aki semmiféle karszalagot nem viselt. Míg ez utóbbi az éhhalálig éhezett, a kápóknak, legalábbis a táplálkozást illetően, nem volt rossz soruk, sőt némely kápó e tekintetben jobban élt, mint bármikor is korábbi életében. Pszichológiai jellembeli szempontból ezek a kápótípusok inkább az SS legényekkel és a táborőrséggel mutattak rokonságot. Ez az embertípus pszichológiai és szociológiai tekintetben is hozzájuk hasonult, velük kollaborált. A kápók sokszor kíméletlenebbek voltak, mint a táborőrség, kegyetlenebbül kínozták az egyszerű foglyokat, előfordult például, hogy olykor cudadarabul ütlegelték őket, mint maga az SS. S ez is érthető, hiszen általában eleve olyan foglyokból lettek kápók, akik alkalmasak voltak erre a kegyetlen szerepre, illetve azonnal le is váltották őket, amint nem mutattak hajlandóságot az efféle együttműködésre. A kívülálló, a beavatatlan, aki soha nem volt koncentrációs táborban, általában hamis képet alkot magának a táborbéli állapotról, amennyiben valamiféle szentimentális képet rajzol maga elé a táboréletről, s így módon mintegy megszépíti azt, bagatelizálja a szenvedéseket, hiszen fogalma sincs a puszta létért folytatott, egymás ellen is kíméletlenül vívott kegyetlen harcról, ami éppen a kisebb táborokban a foglyok között is dúlt. Túlságosan is kemény volt ez az ádász küzdelem a mindennapi kenyérért, a megmaradásért, az élet megmentéséért. Engesztelhetetlenül minden figyelmen kívül hagyva folytatott harcot kiki a saját érdekeiért, a saját létéért vagy a legszorosabb baráti körébe tartozók fennmaradásáért. Tegyük fel, hogy kilátásban van egy szállítmány összeállítása, amelynek során meghatározott számú táborlakót egy másik táborba helyeznek át, s feltehető, nem minden alap nélkül, hogy az út a gázba vezet. A szóban forgó szállítmány tehát minden valószínűség szerint beteg és gyenge emberekből áll majd össze, valójában szelekció tehát. A munkaképtelen foglyok kiválasztása, akiknek ezáltal megpecsételődik a sorsa. Megsemmisítik őket valamelyik gázkamrákkal és krematóriummal ellátott nagy központi táborban. És ebben a pillanatban elindul a harc mindenki mindenki ellen, illetve az egyes csoportok és klikkek egymás elleni harca. Mindenki azon igyekszik, hogy a saját magát vagy a hozzá közel állót megvédje, hogy ne kerüljön az elszállítandó foglyok közé, hogy nevük az utolsó pillanatban bár, de lekerüljön a listáról. Mindenki számára világos ugyanakkor, hogy minden egyes, a megsemmisítéstől megmentett ember helyére egy másik név kerül. Hiszen az emberek itt csupán számok, meghatározott számú foglyok, akiknek ki kell tölteniük a szállítmány előírt létszámát. Itt mindenki a szószoros értelmében egy szám csupán, valójában a listán is csak a foglyok azonosítási számai szerepelnek. Gondoljunk csak bele, hogy például Auschwitzban a foglyokat rögtön a megérkezéskor mindenüktől megfosztották, így okmányaik sincsenek, ami tehát azt jelenti, hogy bármilyen tetszőleges nevet, foglalkozást vagy egyéb adatot bediktálhatnak. Olyan lehetőség ez, amivel sokan különböző okokból bőségesen éltek is. Az egyetlen többnyire tetoválás formájában rögzített adat, s az egyetlen, ami a tábori hatóságot érdekli, az a fogoly azonosítási száma. Egyetlen őrnek vagy felügyelőnek sem jutna eszébe, hogy a fogoly neve után érdeklődjék, amikor kihallgatásra rendeli. Egyszerűen csak rátekint arra a számra, amit minden fogoly köteles nadrágja, zubbonya és kabátja egy meghatározott helyén előírásszerűen felvarva viselni. Ezt a számot feljegyzik, aminek köztudottan igen félelmetes következményei lehetnek. Térjünk most vissza a küszöbön álló szállítmány estéhez. Ebben a helyzetben a foglyoknak sem idejük, sem kedvük nincs ahhoz, hogy elvont, erkölcsi megfontolásokkal foglalkozzanak. Mindenkit csak egyetlen dolog érdekel, hogy megőrizzék magukat szeretteik számára, akik visszavárják őket. Nem akarnak mást, csak életben maradni, s ha lehet, életben tartani a táborlakók közül azokat, akikhez valamilyen okból kötődnek. Nincs olyan fogoly tehát, aki gondolkodás nélkül meg ne tenni, hogy egy másik embert, egy másik számot vetessen fel az elszállítandók listájára. Ebből már egyértelműen látszik, hogy a kápók, a negatív szelekció egy bizonyos fajtáját juttatták érvényre. Csak a legbrutálisabb egyének voltak alkalmasak erre a szerepre, eltekintve a kivételektől, akik szerencsére közöttük is akadtak. Azonban az SS által megvalósított, mondhatni aktív szelekció mellett létezett passzív kiválasztódás is. Azon foglyok között, akik sok-sok évet töltöttek el különböző táborokban, egyik táborból a másikba sodródtak, úgyhogy végül a táborok tucatjait járták meg, általában csak azok maradtak életben, akik az életük megőrzéséért folytatott harcban teljességgel gátlástalanul viselkedtek, nem riadtak vissza az erőszaktól, sőt attól sem, hogy meglopják bajtársaikat. Mi mindannyian, akik ezer és ezer szerencsés véletlen vagy isteni csoda folytán, bárminek nevezzük is, életben maradtunk, mi tudjuk csak igazán, s nyugodtan elmondhatjuk, a legjobbak nem tértek vissza. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva. Nehéz és nehezen értelmezhető, meg megemészthető téma, meg könyvez, de higgyék el, kedves hallgatók, hogy amikor a végére érünk, akkor minden ilyen nagyon nehéz mondatnak és gondolatnak meglátjuk és megtaláljuk az értelmét. Örülök, hogy együtt tartanak velem ezen az úton, én hiszem, hogy áldásos lesz. További szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek, búcsúzom a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretnéd nélkülen leélni, de tudod, nem lehet. A szenvedés veled fog járni, amíg csak élsz, elfogadhatod kereszted, mit Jézustól kapott a szíved. Nézheted unottan mások könnyeit, le is tépheted részvétet kínbilincseit, elmehetsz a szenvedő mellett, s aztán gyorsan elfelejted, hogy van szíved. szíved, van erőd, hogy mások könnyét letöröd. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadnak. Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. Járja majd át, sokszor úgy hiszel, hogy nincs kiút, már nincs tovább. A láthatár sötét ködbe vész, nincs út, nem látod merre mész, nincs szív, melyre dobbanhatna szíved. De életed, ne hagyd, hogy szétulja a kétség, tudod, van remény, Jézustól mindig jön segítség. Nézz körül, hol segíthetsz, két karoddal átölelhetsz. Mosolyod, mi ráfelel, hidd el az égig emel. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadnád. Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadnád. Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. A porba sújt, kiüresít, próbára tesz, de megtisztít a szenvedés.